Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük. Keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy imádattal, hódolattal állhatunk meg előtted ebben az órában. Kérünk téged arra, hogy fogadd el gyenge teremtményeidnek ezt a hódolatát és imádatát kegyelmedből. Köszönjük te néked azt, hogy imádhatunk téged azért, mert te magad vagy az igazság. Köszönjük, hogy nincs más, egyedül te vagy az igazság. Te a Szent Háromság egy örök és igaz Isten, aki személy vagy, aki örökké való vagy. Nincs más, egyedül te vagy az igaz. Köszönjük néked, hogy mert te vagy az igaz, ezért minden szavad, minden beszéded is hordozza az igazságnak a pecsétjét. És köszönjük néked, hogy ezért kaphattuk azt az ígét, hogy a te szavad igazság. Köszönjük néked, hogy ide adtad nékünk a szavadat a Bibliában. Áldunk azért, mert az igazság beszéde megszólalhat, írott formában is, sőt, hirdettetik a szószékről. Köszönjük néked azt, hogy ebben a hazug világban, ahol mindenki össze-vissza beszél, és a saját bölcsességeit mondja, a mi kezünkben itt lehet a te drága szavad, a Biblia, az igazság beszéde. Sőt, köszönjük te néked azt, hogy elküldötted a te szent lelkedet, akit úgy nevez az írás, hogy az igazság lelke. És köszönjük, hogy ő az, aki elvezet minket az igazságnak a hitére, hogy igaz hitünk legyen. Köszönjük, hogy most is itt vagy lelked által, az igazság lelke által, és tanítasz minket, hogy az igazság beszédébe higgyünk, és azt fogadjuk el személyesen. Kérünk téged, hogy munkáld bennünk az igaz hitet, szent lelked által. Köszönjük néked, hogy aki az igazságban hisz, az igaz ember lesz. Áldunk azért, mert az igazság igéje és az igazság lelke a hívő embereket az igaz életre, a szent életre, a tiszta életre vezeti el, és akik ebben élnek, azok boldog emberek. Köszönjük néked, hogy a te igéd igazság. És kérünk, hogy mi, akik ez igazság köré gyűltünk ma, hadd halljuk, hadd értsük ezt. Hadd higgyük ezt, hadd kövessük ezt. Hogy boldogok legyünk és örvendezők te benned, és így tudjunk téged magasztalni. Áldunk azért, mert együtt lehetünk, akár kisgyermeket hoztunk ide megkeresztelni, akár gyászoló szívvel jöttünk, akár hétköznapi életünk forgatagából jöttünk ki most. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, kérünk, hogy áldásod nyugodjék meg rajtunk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, kérem, hogy vegyétek. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, a 11. részből. A 19. verstől olvassuk a 26. versig terjedő szakaszt. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részében, a 19. verstől ezt olvassuk. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban köztük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik, mikor Antiókiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze vala velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Elhatott pedig a hír őfelőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki, mikor odajutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett, és intém minnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban, mert jámbor és szent lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvivé őt Antiókiába. És történt, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. És a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztjéneknek. Kedves testvéreim, a jeruzsálemi őskeresztjén gyülekezet vezetői is értesültek azokról az örömteli eseményekről, amik Antiókiában történtek, amikről mi még a szabadságom előtti időszakban beszélgettünk és gondolkoztunk. Tehát a jeruzsálemi hívő keresztjének értesültek arról, hogy bizonyos ciprusi és cirénei származású zsidó keresztjének Jézus mint urat hirdették meg a nagy metropoliszban a görögöknek, és mivel az Úr velük volt, nagyon sok görög ember is hitt a názáreti Jézus örömhírében, illetve ő benne magában, mint a mindenség és benne saját életük szabadítójában, megváltójában. És ezekből a túlnyomó részt mondom görög, vagyis hát eredetileg pogány hívőkből létrejött ott Antiókiában egy igen nagy keresztény közösség. A jeruzsálemiek, amikor mindezt hírül vették, felelősségüket komolyan véve elgondolkoztak azon, hogy valakit el kellene oda küldeniük, hiszen hát most már nem csak ők keresztény gyülekezet a Jeruzsálemben, hanem van egy másik nagyvárosban is, Római Birodalomnak a harmadik legnagyobb városa volt Antiókia, ott is van egy keresztény gyülekezet, mégpedig nem is kicsi, és hát föl kellene venni velük a kapcsolatot. De hát kit küldjünk el? Ki lesz a kapcsolatfelvevő? És kinevezték erre a posztra Barnabást. Barnabás nevű embert. És azt szeretném, hogy egy kicsit a mostani istentiszteletünkön, meg a következőn is, amikor itt leszek, kezdenék megismerkedni egy picit Barnabással is. A jeruzsálemi gyülekezet antiókiai követével. Érdemes megismerkednünk ezzel a férfival, és rajta keresztül az ő személyén, jellemvonásain keresztül megismernünk az Urat, aki őt olyanná formálta, amilyen férfi ő volt. Hadd formáljon bennünket is az Úr, miközben ezzel a régi testvérünkkel foglalkozunk, mert az Úr bennünket is formálni akar, különösképpen is most a férfiakat, de hát az asszonyokat is, természetesen a nőket is. Formálni akar minket, hogy mi is ehhez a Barnabáshoz hasonló életű, jellemű emberekké változzunk. Nézzük meg először is Barnabásnak a múltját, aztán a küldetését, és harmadszor majd az ő lelki látását is szemügyre vesszük. Majd aztán, ha Isten segít minket, egy következő alkalommal még folytatjuk az ő személyének, életének elemzését. Nézzük tehát először is a múltját. Miért pont Barnabást küldték Antiókiába, kérdezzük. Nyilván azért, mert alkalmasnak látták a küldetésre, és hogy miért is látták őt alkalmasnak erre a küldetésre, erre a válasz az, amit erről a férfiről tudunk a korábbiakból. Legelőször annak kapcsán találkozunk vele, hogy miközben Jeruzsálemben az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon, így olvassuk, aközben nem voltak jeruzsálemi keresztjén emberek között egy szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták, és az eladottak árát elhozták, és letették az apostolok lábához, melyet azután elosztottak a többiek között, kinek-kinek szüksége szerint. Így olvassuk a Bibliába. És azok közül az emberek közül, akiknek vagyona volt, eladták a vagyont, és az árát elhozták, és oda tették az apostolok lábához, hogy osszák szét a szűkölködő keresztjén testvéreiknek. Ezek között az emberek között volt egy ciprusi származású lévita, József, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti vigasztalás fia. Tehát ez a férfi egy ciprusi születésű zsidó ember volt, József volt a neve, Lévi törzséből született lévita volt, de mivel nem zsidó földön született, hanem már a diaszpórában, hiszen Ciprus nem tartozott a zsidók országához, így úgy mondták akkoriban, hogy hellénista, hellén zsidó volt. Ismerte a pogányokat is testközelből, de ismerte a zsidó népet és a zsidó kultúrát is testközelből. Már ez is amellett szólt, hogy ő alkalmas lehet egy olyan város gyülekezetének az élére, mint Antiókia, hiszen Antiókia is pogányváros volt, és más légköre volt, mint Jeruzsálemnek, és a gyülekezet, ami ott élt, ugyancsak inkább pogányokból állt, és annak is egy kicsit más légköre, más atmoszférája volt, mint a jeruzsálemi keresztény gyülekezetnek. Alkalmasnak tűnt egy olyan ember, aki otthon van a pogány világban is, de a zsidó világban is, a zsidó hitben is. Tehát ez az egyik dolog. Az is világos e felől a Barnabás felől, hogy ez újjászületett, egy keresztjén ember volt. Zsidó volt, de keresztjénné lett. Krisztusban, mint messiásban hívő ember volt. Talán ő is pünköstkor, vagy annak táján fogadta el Jézust, a názáreti Jézust a Krisztusnak, a messiásnak, az ő megváltó urának. Van, aki úgy értelmezi a nevét, hogy vigasztalás fia, hogy hát őt Jézus volt az, aki megvigasztalta. Mert hogy ő is egy vigasztalásra szoruló ember volt, és megtalálta a maga vigasztalását ebben a názáreti Jézusban, amikor hitt őben és elfogadta őt az ő élete urának, megváltójának. Vigasztalásnak nevezték Jézust a zsidók. Így olvasjuk Lukács evangéliumának a második részében, Simeon történetében, hogy várta az Izrael vigasztalását, vagyis a messiást, a Krisztust. És örömmel tartotta a karjába, amikor elvitték a szülei Jézust a templomba. Csodálatos dolog ez, hogy valóban lehet, hogy így is lehetett érteni, hogy Krisztus megtalálta a vigasztalását. Izrael vigasztalása volt az ő vigasztalása, és ezért a vigasztalás fia. Hát ez is megállja a helyét. De azt hiszem, testvérek, hogy valójában azért nevezték őt a vigasztalás fiának, amit az előbb elmondtam róla, hogy tudnélik, eladta a földjét, és annak az árát elhozta, letette az apostolok lábához, és azt meg szétosztották a szűkölködő keresztjéneknek. És ezáltal, testvérek, ő nagyon sok embert megvigasztalt. Tehát szűkölködőket, szegényeket, rászorulókat vigasztalt meg. Azzal, hogy a vagyonát pénzét tette, és azt pedig szétosztatta a rászoruló hívő testvéreknek. Sokak számára lett így vigasztalásul ez az ember, és ezért nevezték el őt elsősorban vigasztalás fiának. Testvérek, mindezek nagyon nagyszerű dolgok. És olyan jó lenne, hogyha mi is egyfelől az Úr Jézusban találnánk meg a mi életünknek a nagy vigasztalását, másfelől pedig, ha formálhatna bennünket úgy, hogy mi más embereknek nem a megkeserítője, hanem a vigasztalói lennénk, akár szavainkkal is, de azzal, hogy akár segítünk is egymásnak. Ilyen kézzelfogható módon, hogy ő segített. De van még egy dolog, ami miatt azt hiszem, hogy vigasztalás fiának bizonyult ez az ember, és ez a kereszténység történelmében is egy nagy jelentőségű eset. Pál apostolról olvassuk, hogy amikor megtért, akkor néhány évre rá elment Jeruzsálembe. Ott azonban a jeruzsálembi keresztjének nagyon féltek tőle. Azt hitték, hogy besúgó, hogy spicli. Ártani fog neki. Nem nagyon fogadták nagy bizalommal ezt, aki korábban ugye üldözte őket és bántotta őket. Egy valaki azonban így fogadta. Barnabás. Barnabásnak olyan szíve volt, hogy egyszerűen ő ezt a Pált, vagy Saulust, aki időközben megtért, ezt maga mellé vette. Maga mellé vette, és pártfogásába fogadta őt, és mint egy bevezette őt, garanciát vállalva érte, bevezette őt a jeruzsálemi hívő gyülekezetbe, keresztény gyülekezetbe. És így az ő pártfogásának köszönhetően, vagy garancia vállalásának következtében juthatott be Pál a jeruzsálemi hívő testvérek közé, mint egy felkarolta Pált. Mint egy Pálnak is a vigasztalásává lett ez az ember. Bátorítójává, megerősítője. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy ilyen férfiút ismerhetünk meg az ő személyébe. A jeruzsálemi apostolok azt gondolták, mindezekből arra következtettek, hogy ennél az embernél alkalmasabb embert keresve se találhatunk az antiókiai gyülekezet élére. Hiszen ez zsidó ember, de ismeri a pogány kultúrát. De ráadásul ez hívő zsidó, mármint hogy Krisztus hívő, keresztjén zsidó ember. Ez az ember bizonyságot tett arról, hogy szereti a Krisztust és szereti az ő népét, hiszen még a vagyonát is eladta és szétosztatta a vagyonát a szegény, szűkölködő testvéreinek. Ez szereti a keresztjéneket, a Krisztus testét. Ez alkalmas lesz oda, hogy őket is szeretettel vegye körül. Ez áldozatkész szeretettel fogadott egy embert, aki idejött közénk. ezt a Saulust, ezt a Pált, aki később lett a kereszténység legnagyobb misszionáriusa. Ezt fölkarolta, hát föl fogja karolni az ottani keresztényeknek az ügyét is, akikben mi nem nagyon bízunk, de ő benne ott van ez a mentalitás, ez az attitűd, hogy föl tudja őket karolni. Ő alkalmas lesz arra, hogy elmenjen, és egy megbízható ember, egy megbízható férfi, egy felelősségteljes férfi, őt elküldjük oda. Őt elküldjük oda. Úgy elgondolkoztam ezen, testvérek, hogy milyen áldott múltja volt ennek az embernek. Milyen áldott múltja volt ennek az embernek. Isten, hogy munkálkodott benne, és az Úr keze munkája látszik rajta, hogy ilyen férfivá vált. Olyan jó lenne, én is ilyen férfi lennék, meg ti is, akik most itt férfiak vagytok, meg a nők is lennének ilyen férfiak, most idézőjelben, mint ő. Ha engednénk, hogy formáljon minket az Úr, és megdicsőítse általunk és bennünk önmagát, ennek a gyülekezetnek is, de minden más gyülekezetnek, honnan idejöttetek, szüksége van ilyen emberekre, akár férfiakra, de nőkre is. Hadd lépjek tovább a küldetésre. Calvin azt írja, hogy az apostolok tudatában voltak, hogy elsősorban az ő feladatuk a gyülekezetek szervezése, a szétszóródott hívők hit tisztaságában és szentségébe való megőrzése, és ahol megfelelő számba kegyesek vannak, oda tanítók és pásztorok kihelyezése. Valóban így volt, tehát a jeruzsálemi apostolok megpróbáltak felelősségteljesen eljárni, és sikerült is nekik, és felelősségteljesen úgy határoztak, hogy elküldik maguk közül Barnabást, aki nem volt apostol, de valószínűleg a jeruzsálemi gyülekezetnek az egyik legelső tagja lehetett, vagy majdnem, hogy alapító tagja lehetett. Elküldik Barnabást, és ő lesz az, aki először is azért menjen el Antiókiába, hogy felvegye a kapcsolatot az apostolok nevében az antiókiai hívőkkel. Ő legyen a kapcsolat felvevő személy, aki a két nagyvárosban lévő, de eltérő, összetételű gyülekezet, illetve konkrét hívők között kapcsolatot létesít. Mint egy kontaktus személy lesz. Nagyon, nagyon fontos dolog ez, testvérek, mert a jeruzsálemi emberek, a jeruzsálemi keresztények érezték és tudták azt, hogy nem lehetséges, hogy mi, akik hiszünk Jézusba, és ők, akik ott tőlünk néhány száz kilométerre ugyancsak hisznek Jézusba, mi egymással nem vagyunk kapcsolatba. Kapcsolatot kell fölvenni egymással, mégpedig Barnabás által. Mert minket összeköt Jézus neve, az ő személye, az ő munkája, a kegyelem, a belévetett közös hit, az egy lélek, akit vettünk. Igaz, hogy mi zsidók vagyunk, ők meg nem csak zsidók, hanem pogányokból lett keresztjének, de ez a két embercsoport nem élhet egymás számára idegenként, kapcsolat nélkül a világban, mert nem valami külsődleges, formális vagy művi dolog ez az egész, hanem valami lényegből fakadó, valami valóságos, valami olyan közös nevező van köztünk, ami azt hozza magával, hogy nekünk össze kell kapcsolódnunk. Annyira érdekes ez, testvéreim, hogyha egy picit úgy megállunk, hogy emlékeztek, hogy Jeruzsálemből azért mentek el a keresztények, mert elüldözték őket. Elmentek a világ minden részére, és ahol van mentek, ott mindenhol beszéltek Jézusról az embereknek, és hívták őket, hogy higgyenek Jézusba, és legyenek a követőivé. Ennek a csodálatos valakinek, ennek a páratlan valakinek. És ahogy beszéltek, az Isten megáldotta a beszédüket, és ott is zsidókból és pogányokból is jöttek a keresztjének, a hív emberek, akik föladták a pogányságokat, és átálltak Jézus követésére. Hívőkké lettek. És azokon a helyeken ezek a hívők összekapcsolódtak, és ilyen kisebb közösségekké szerveződtek össze. De miután összeszerveződtek, utána átélték, hogy a jeruzsálemi forrásból keresik őket. És létrejött egy kapcsolat az eredeti forrásukkal, a jeruzsálemi ős keresztjén közösséggel. Hát egy olyan érdekes dolog ez, testvérek, hogy ezek a jeruzsálemiek, akik közül elmentek, bizonyságot tettek, gyülekezetek jöttek létre, utána ezek a jeruzsálemiek magukhoz vonzották újra ezeket a hívő közösségeket. Keresve velük a kapcsolatot, kiépítve velük a kapcsolatot. Egy központi jelentőségű gyülekezet volt ez, testvérek, Jeruzsálembe, és ez nagyon komolyan vette a felelősségét. És kereste a hívő emberekkel az akkori világba, a római világba a kapcsolatot, mert úgy érezték, hogy akikkel közös az Uruk, közös a megváltójuk, azoktól nem élhetnek ők külön. Menjen oda Barnabás, és majd ő kapcsolatot létesít köztünk. Testvérek, én azt gondolom, hogy ma is hívő emberként kell azon fáradoznunk, hogy akik valóban hisznek az Úr Jézusban, akiket valóban Jézus mint megváltó, mint Úr köt, vagy jellemez, azok az emberek összekapcsolódjanak egymással, összekötődjenek egymással. Mert lehetetlen dolog, hogy akik ugyanabban az Úrban hisznek, azok egymással nincsenek valamilyen szintű kapcsolatban. Nem az ökumenére gondolok, mielőtt még bárki félreérteni a dolgot. Mert nem az az ökumené, testvérek, nem az az igazi ökumené, amikor különböző hitvallású, meg életű, igeszerűtlen életű emberek ugye összejönnek, azt akkor egymás kezére ilyen vizes kannácskából ilyen kereszteket rajzolásznak, azt akkor azt hiszik, hogy ettől ők most egyek. Nem, testvérek. Miközben a saját hazájukban azt se hiszik, hogy a Biblia Isten szava, meg Jézus föltámadta a halálból, elmondják, közben meg megjátszák magukat, hogy ők mekkora keresztjének. Ezt ismerjük, testvérek, ezt a fajta hamis keresztjén egységet. Ismerjük. Nézzétek meg a Borgyák című filmsorozatot, ha valaki nem erősebb idegzetű, nézze meg azt a kereszténységet, amit ott bemutatnak nekünk a középkorból. Na, az ma is megvan. Ez nem az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység és a keresztény egység az, ami itt látható. Amikor Jeruzsálemben Jézusban hívő és Jézust követő emberek, Jézusért mártériumot vállaló emberek, és Antiókiában ugyancsak Jézusban hívő, Jézust követő és Jézusért mártériumot vállaló emberek kapcsolatot létesítenek egymással, és ebben szerepet játszik egy ember. Na, legyek én az az ember, és legyél te az az ember, aki valóban hívő emberek között békességet, egységet, kapcsolatot munkál. De Bárnabásnak nem csak ez volt a feladata, hanem az is a feladata volt, a küldetéséhez tartozott az is, hogy annak az antiókiai gyülekezetnek, közösségnek, amelyik egyelőre olyan szervezetlen volt, valami szervezeti formát adjon, valahogy megszervezze azt a gyülekezet, a működési rendjét biztosítsa, kinevezzen megfelelő vezetőket az élére, a szolgálatokat megfelelő emberekre ossza, akik részt vesznek az igehirdetésbe, lelki gondozásba, szegények gondozásába, és a többi szolgálatokba. Tehát egyféle ilyen gyülekezet vezető, gyülekezet szervező szerepe volt, vagy küldetése is volt ennek az embernek, akinek ki kellett alakítani az Istennek tetsző szép rendet ott Antiókiában hívő között. Ne feledjük, hogy nem 10-20 emberről volt szó, hanem azt olvassuk a Biblia, hogy nagy sokaságról, amelyik Barnabás szolgálata által még nagyobbá lett. Egy tömeg jött ott össze, és ezeket valahogy szervezni kellett, hogy békesség legyen, és rend legyen a gyülekezetben. Barnabás, aki látta Jeruzsálemben az ott élő gyülekezetet, valaki nyomja le. Tehát Barnabás, aki látta Jeruzsálemben a gyülekezetet, és annak valószínűleg egyik vezetője is lehetett, értette ehhez a dologhoz. És látták, menjen el, és csinálja ott is ezt a szervező, gyülekezet építő munkát Antiókiába. És ő elment és csinálta, eleget is tett ennek a munkának. Ez is a küldetéséhez tartozott, és azt hiszem, testvérek, hogy szükség van ilyen férfiakra ma is. Ilyen emberekre ma is. Akik a hívő népnek a szép rendjéről, jó rendjéről egy adott helyen gondoskodnak. Akik kezükbe tartják a gyülekezetet, akik rálátnak egy gyülekezetet, akik tudják, hogy itt ez és ez és ez a szolgálat van. Erre ilyen és ilyen emberek kellenek, hogy ezeket ellássák, és akik megszervezik, hogy az Isten tisztelet és minden egyéb a gyülekezetben szép renddel történjen. Hálát adunk Istennek, hogy ebben a mi gyülekezetünkben vannak ilyen férfiak, akik ilyenről gondoskodnak. És kell, hogy máshol is legyenek ilyen férfiak. Kapcsoljuk ezt a telefont. Egyszerűbb lesz. Tehát szükséges, hogy legyenek és aktivizálják magukat az ilyen férfiak, hogy tényleg Isten dicsőítő legyen egy gyülekezet élete, és ne csak ilyen összevisszaság, vagy szervezetlenség, vagy zűrzavar uralkodjék. Barnabás küldetésének a harmadik fő részére is fölhívnám a figyelmeteket, ez pedig az ige hirdetés, az ige magyarázat volt. Ő neki ott nem csak ilyen kapcsolatfelvevő, meg gyülekezet szervező szerepe volt, hanem őnek itt a keresztjén tanítást, a Krisztusról való tanítást kellett tovább adnia azoknak az embereknek, akik ott voltak. És ennek a szolgálatnak eleget is tudott tenni, mert ő ismerte a keresztjén tanítást. Olvassuk a Bibliába, hogy amikor Pál apostol, akkor még nem apostol, hanem csak a fiatalon megtért Pál, Jeruzsálembe ment, és ő maga mellé vette, akkor Pállal beszélgetett, hogy mit is hisz ez az ember, mit is tanít ez az ember. És azon volt, hogy ez a Pál egy tiszta tanítású ember legyen, és amiben nem tanított talán tisztán, vagy nem volt világos a látás, abban ő korrigálni tudta őt. Ez egy a keresztény tanításba, igehirdetésbe járatos ember volt ez a Barnabás, és amikor elment oda Antiókiába, akkor ott olvassuk, hogy ott hirdette az igét ez az ember. Tanította az embereket a Krisztus evangéliumára, és ahogy síkra szállt érte, előbb-utóbb felfogta, hogy egyedül nem is fogja teljesíteni, akkor ment el Tarzuszba Pálért, és maga mellé vett, és vitte Antiókiába, hogy legyen egy munkatársa is ebben a tanítói szolgálatban. Hittani dolgokat és erkölcsi dolgokat is tanított az antiókiaiaknak. Testvérek, olyan nagy szükség van ilyen férfiakra, akik járatosak a Bibliában, akik járatosak a tiszta reformátori tanításban, akik képesek azt tovább adni másoknak, akik el tudják mondani, hogy mi mit hiszünk, és kiben hiszünk, és egyáltalán hogyan is kell élnie egy keresztény embernek, és mi ezt el tudjuk mondani a családunkba, a gyülekezetünkbe, más idegen embereknek is egyszerű, érthető szavakkal, akiknek nincs meg az a kulturális hátterük vagy alapjuk, hogy ezt meg tudják esetleg olyan könnyen érteni. Hiszen az antiókiai emberek, azok az ottani gyülekezet tagjai eredetileg nem zsidók voltak, hanem pogány háttérből jöttek, ők nem ismerték a Bibliát. Őnekik mindent előről kellett kezdeni. Istenről, a Teremtőről, amit nem tudtak, be kellett őket vezetni a Bibliának az ismeretébe, és erre alkalmas volt Barnabás, és ma is ilyen emberek vannak testvéreim közöttünk, és szükséges, hogy legyenek olyan hívő emberek, akik be tudják vezetni az előképzettség, a tudásanyag híján lévő embereket a keresztény hitnek az alapigazságaiba. Hadd formáljon minket, testvérek, az Úr ilyen embereké, mert ilyen küldetésünk, hogy így mondja, minnyájunknak van. Nos, ez volt a Barnabásnak a hármas küldetése. Az apostolok bölcsességét mutatta, hogy őt küldték oda, és ő valóban elment, és megszervezte a gyülekezet életét, és látjuk, hogy a gyülekezeti életet kibontakoztatta, tanította az ottani embereket, és biztosította a jeruzsálemi őskeresztjénekkel való kapcsolatot. Az apostolok bölcsen jártak el, és Barnabás a vigasztalás fia lett ott is, nem csak Jeruzsálemben. Láttuk tehát Barnabásnak először is a múltját, aztán a küldetését, végül egy pár pillanatot szálljunk még az ő lelki látására is. Azt olvassuk róla, testvéreim, hogy amikor elment Antiókiába, meglátott ott valamit. Azt olvassuk a Bibliában, látta az Isten kegyelmét. Látta az Isten kegyelmét. Az Isten szeretetét látta. Kérdezzük, micsoda? Mit látott? Mit látott? Hogy mit az Isten kegyelmét, szeretetét lehet látni? Hát lehet látni, lehet tapasztalni. Miben látta az Isten kegyelmét? Kérdezzük. Miben tapasztalta meg az Isten kegyelmét? Először is, testvéreim, abban az evangéliumban, amit azok az emberek hallottak. Ugye olvastuk és emlékeztek, hogy a ciprusi és cirénei férfiak hirdették ott Antiókiában Jézusról szóló örömhírt. És ez a Jézusról szóló örömhír, ez maga, testvérek, a kegyelem. Ebben benne van az Istennek a szerelme, az Istennek az ember iránti szerelme. Ez arról szól, ez az maga. Az Isten kegyelme, az nem az úrvacsorai borban van, nem is a keresztség vizében van, hanem a Krisztus evangéliumában van a kegyelem, és ahol az megszólal, ott van a kegyelem. Az üzenetben, a kérügmában, hogy a görög szóval mondták, abban rejlik az Isten kegyelme, ahol azt halljuk, testvérek, hogy valaki Jézusról igazán beszél, tisztán beszél, az ő művéről beszél, az ő jelleméről beszél, az ő csodálatos alakját festi az emberek elé, ott a kegyelem van, ott megtapasztalható a kegyelem. Barnabás látta az Isten kegyelmét, mert látta, hogy ezek az emberek tényleg az evangéliumot hallották. De nem csak ebbe látta, hanem abba is látta, testvérek, hogy azok az emberek ott elkezdtek hinni Jézusban. Azok az emberek hittek Jézusban. Hittek, mint megváltójukba, hittek, mint urukba, elszakadtak a pogányságuktól, amiben benne éltek. Mert azok az emberek pogányok voltak eredetileg. Mindenféle isteneket imádtak, de valójában nem is imádták őket, önmagukat imádták. Egy nagy bálványa volt mindegyiknek, ő saját maga, de ezt befejezték, ezt az életet, és elkezdték az Úr Jézust imádni, és az ő személye előtt hódoltak meg. És az, hogy ezek az emberek hittek Jézusba, testvéreim, ez azért volt, mert a kegyelem elvégezte bennük. Barnabás tudta, hogy emberileg ez elérhetetlen, hogy pogányok hívővé legyenek. Ez emberileg lehet manipulálni az embereket, lehet hangulatra ráhatni, lehet jó bulit szervezni, lehet trükközni, lehet fenyegetőzni, lehet ígérgetni, lehet vallásos szövegeket mondani, nagy erőfeszítéseket tenni, bottal, fegyverrel rászorítani valakit. De itt ezek nem így lettek hívőkké, hanem hallották az evangéliumot, és a szívükbe bizalom támadt Jézus iránt, és megszerették az Urat, és odaadták neki magukat. És ez a kegyelem műve. Az Isten kegyelmének a műve. Testvéreim, ha valahol ma megszólal az evangélium, közöttünk megszólal, hála legyen az Úrnak, akkor abban ott van a kegyelem. Ha közöttünk hitre jutnak emberek, akkor meglátjuk abban a kegyelemet, mi magunk is. A kegyelem műve, a kegyelem ereje lesz tapasztalatom abban, hogy emberek hitre jutnak, és a pogányságnak, a hitetlenségnek, az önimádatoknak hátat fordítva egy új életet kezdenek az Úrral, az ő kezét megfogva. Az Úr kegyelme manifesztálódik bűnösök hitre jutásában, mind a mai napig. De a Barnabás számára a kegyelem abban is látható volt, hogy azok, akik hittek Jézusban, egy közösségé váltak helyi szinten, testvére. Hát látta az Isten kegyelmét, mert látta, hogy a kegyelem ezeket az embereket nem csak Jézus hívővé teszi, hanem egymás testvéreivé is teszi őket. Ezek elkezdik szeretni egymást, ezek a egymástól egyébként idegen emberek, ezek a, egyébként egymástól annyira más kultúrájú emberek, mert voltak köztük zsidó eredetűek is. Ezek a teljesen más gazdasági körülmények közül jövő emberek, mert voltak köztük gazdagok, de legtöbbje szegény ember volt. Nincs telenek. Ezek a szabadok és rabszolgák. Ezek a... Hát hogy lehet, hogy ezek itt egymással testvéri közösségben vannak? Ez a kegyelem műve. A kegyelem tapasztalhatóvá, manifesztálhatóvá, manifesztálódik abban, hogy a hívő emberek egymást elkezdik szeretni és átölelni. Ma is, testvérek. Ha ilyet láttok, hogy hívő emberek szeretik egymást, és ennek egy kézszorítással, egy öleléssel, egy testvéri csókkal, vagy akármilyen más természetű segítséggel tanújelét adják, az a kegyelemnek a műve. Mert a kegyelem győzi le azt az eszméletlen önzést, testvére, ami bennünk van, mert mi csak egy valakit ismerünk és szeretünk, saját magunkat. Mi nem vagyunk egymást zsigerből szerető emberek. Elmondhatják nekünk ezerszer, hogy szeressük egymást, és mi erre nagyokat is bólogatunk úgy, hogy közben saját magunkat szeretjük a legjobban, és mérhetetlen önzőség lakik a szívünkben. Az, hogy ez megszűnik, testvérek, az a kegyelemnek a munkája. Amikor én nyitott szívvel, és tényleg őszinte szívvel, és bizalommal fordulok a másikhoz, és nem magammal vagyok elfoglalva, és azt nézem, hogy milyen hasznot tudnék ebből a másikból kihúzni magamnak, hanem hogy én hogy tudnék neki használni önzetlenül. Szeretem őt. És ezért azt nézem, hogy én mit adhatok neki, nem az, hogy mit húzhatok belőle. Na ez a kegyelem munkája. És a harmadik dolog, testvérek, amikben még én úgy gondolom, hogy Barnabás a kegyelmet meglátta, az volt, hogy ezek az emberek, akik megszerették az Urat, megszerették egymást, nyitottak lettek a keresztény tanításra. Ezeket az embereket tanítani lehetett. Calvin azt mondja, hogy a keresztény embereknek az alapvető ismérve, hogy taníthatók lesznek. A Biblia előtt megnyílik a szívük, és mit akar az Úr nekem tanítani? Nem mit akar, nem tudom kitanítani, mit akar az Úr nekem tanítani? Milyen igazságot akar adni? Megnyitom a szívemet, a lelkemet előtt, és szomjasan iszom, mint egy szivacs, amelyik száraz, és beleteszik a vízbe, és szívja be magába a vizet. Szívták a keresztény tanítást. Barnabás beszélt nekik, ezek meg ott ültek, és hallgatták, vagy álltak, és hallgatták. És órákon keresztül el tudták volna hallgatni. Mert érdekelte őket, hogy mit mond az Úr, mit tanít az Úr, mit higgyünk az Úr felől. Hogyan éljük az életünket úgy, hogy tetszen az Úrnak, minket ez érdekel. Nincs borzasztóbb, testvérek, mint amikor azt látni, hogy az embereket nem érdekli a Biblia, és nem érdeklik Istennek a dolgai. Hát látjuk ezt. Látjuk sajnos. Ennél is borzasztóbb, amikor a templomba ülnek ilyen emberek. Akkor elmennek ugyan a templomba, de nem érdekli őket, amiről ott szó van. Ez borzasztó, testvérek. Az a jó, és ez a kegyelem munkája, amikor valakinek a szíve egyszer csak úgy kinyílik. És Uram, mit akarsz nekem? Mondjad! Hát nem bírok betelni a te drága szavaiddal, a te drága igazságaiddal. Hát a tévé előtt el tudok ülni órákon keresztül a hülyeséget nézve, hallgatva. Szíva magamban, mint a szivacsa, semmit, a nullát, ami csak megront, ami csak rombol szinte. És a te igéd előtt be vagyok zárulva, hát ezt a bilincset, ezt törd le a szívemről, Uram, hogy megnyissam a magamat előtted, és a te kegyelmed érje el bennem, hogy érdekeljen a te szavad, a te akaratod, a te terveid, a te lényed, a te titkaid, amiket a Bibliában jónak láttál előttem föltárni. Boldog ember, aki így érez, abban a kegyelem munkálkodik már. A kegyelem, testvérek, látható volt. Barnabás odament, körülnézett, és látta a kegyelmet. Látta az evangéliumba, látta az emberek megtérésébe, látta abba, hogy ezek szeretik egymást, látta abba, hogy szivacsként szívják magába azt a tanítást, amit ő mond nekik. Testvérek, a kegyelem munkája. Bárcsak a kegyelem munkája egyre erősebben látható lenne a mi gyülekezetünkben, és hogyha valaki ide bejön idegenként, akkor elmenjen és mondja, hát, láttam itt egy pár ember, de nem az a lényeg, hanem hogy a kegyelmet láttam itt az újszegedi gyülekezetben. Mert itt az evangéliumot hirdetik, mert itt emberek hitre jutnak, mert itt emberek szeretik egymást a Krisztusban és a Krisztusért. És itt az emberek nyitottak az ígére, és hallgatják, és örömmel fogadják azt. Taníthatóak. A kegyelem munkája, én látom a kegyelem munkáját, te látod a kegyelem munkáját közöttünk? Ó, bár csak látnánk mindnyájan a kegyelmet, ami látható, testvérek. Azzal fejezem be most, hogy a Barnabás arcképének ezek csak az első vonásai. Ha le kell festeni egy arcképet, akkor elég sok festő mozdulatot kell tenni. Most nincs itt a Berci, de ő el tudná mondani nekünk. De hát még majd kell tennünk egy pár vonást ezen az arcon. Hogy meglássuk azt a valakit, akivé Isten formált ezt az embert. Mert akármilyen nagyszerű ember volt ez a Barnabás, azért mégiscsak az Úr nagyszerűbb volt nála. És bármennyire is nagyszerűbb volt, ne várjátok, hogy azt mondjam nektek, hogy legyetek olyanok, mint Barnabás ti is. Mert nem ezt fogom mondani. Hanem azt fogom mondani, hogy bízzatok az Úr Jézusba úgy, mint ő. És az Úr benneteket is, mindnyájunkat olyanná fog formálni, mint amilyen volt ő is. Őt is formálta az Úr. Mert bízott benne. Mi is bízzunk az Úrba, és formálni fog minket. Hogy Isten dicsősége, Isten arca, Krisztus arca rajtunk is felragyogjon. Ma, a mai napon, testvérek, vigyük magunkkal ezt az arcképet ebben az állapotában, hogy ma sikerült fölvázolnom. Láttuk Barnabásnak a múltját, láttuk a többrétű küldetését, és láttuk azt, hogy ő látta a kegyelmet. Innen fogjuk folytatni, a Isten segít minket. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te munkád láthatóvá válik. A kegyelem látható. Köszönjük néked, hogy mindenek előtt Krisztusunknak a keresztjén látható a kegyelem. Hiszen ott manifesztálódott a legvilágosabban Istenünk, a te irántunk való szereteted. Hiszen egyszülött fiadat adtad, hogy ő váltson meg bennünket a bűnből, a kárhozatból, és ő szerezze meg nekünk a bűnbocsánatot és az üdvösséget. Köszönjük néked, hogy a kereszt a kegyelem manifestációja. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt megragadni a szívünkben. Kegyelmed végezz el bennünk, hogy higgyünk Krisztusban, mint ami meghal, de feltámadott Urunkban. Higgyünk benne, mint élő személyben, aki az életünket vezeti, irányítja, tisztogatja, megszenteli. Segíts bennünket, Urunk, hogy egymást is megszerető emberek lehessünk. Kegyelmed láthatóvá váljék ebben a gyülekezetben, abban, hogy szeretjük egymást. És kérünk abba, hogy hadd legyen a kegyelem munkája, abban is érezhető és tapasztalható, hogy nyitottak vagyunk az ígédre. Szomjasan vesszük a tanítást. Kérünk téged arra, hogy legyen valóságá a kegyelem műve a mi gyülekezetünkben is, a te dicsőségedre. Köszönjük néked mindazt, ami már látszik a kegyelemből közöttünk is, vagy bennünk is, egyéni életünkbe, családjaink életébe. Áldunk téged ezért is, de kérünk, hogy folytasd a te munkádat. Köszönjük néked, hogy most rád bízhatjuk azt a családot, akik gyermeküket megkeresztelték. Kérünk, hogy áld meg ezt a kisfiút, áld meg a testvéreit, áld meg a szülőket, keresztszülőket, azok családját. Kérünk téged, hogy hordozd a nagyszülőket, áld meg az egész rokonságot. Segítsd őket, hogy benned hívő és téged szerető emberként élhessenek mindnyájan. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk azért a családért is, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak. Szerettük sírja mellett. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal, szereteteddel vedd körül ezt a családot is. Add, hogy feléd fordulhassanak, és benned találjanak igazi békességet, igazi erőt, igazi vigasztalást. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, ez előttünk álló alkalmainkat. Kérünk, hogy hordozzál bennünket, és a te dicsőségedre élő emberekké formálj egyaránt mindnyájunkat. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk, vagyis ez azt jelenti, hogy jövő héten kedden 18 órától bibliaórát tartunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy gyülekezetünknek halottja van, Szűcs Győző testvérünket szólította el az Úr, temetése múlt héten kedden volt 13 órakor az újszegedi református temetőben, református szertartás szerint. 76 éves korában szólított el közülünk az Úr, sokan ismerhettük, hiszen ha csak tehette, itt volt közöttünk, azon a tájon ült ott Birtók Lajos testvérünk közelébe, bottal járt már, de a korábbi években, amióta ide jöttem, mindig ő volt az, aki jött, és itt a régi imaház előtt emlékeznek még az idősebbek, hogy volt egy nagy sövény, és azt ő mindig önként és nagy örömmel jött, és nyírta, és rendbe tartotta azt a kertet is. Meg itt a régi a parókia udvaron is volt egy nagy sövény, és azt ő rendbe tartotta. Nagyon szolgálatkész, kedves ember volt, és hát most az Úr egy szívműtét után vagy kapcsán vette őt el családja köréből. Isten vigasztalását kívánjuk a fiának, a család minden lányának, a család minden egyéb tagjának is. Mindazoknak, akik ismerték és szerették őt. Kérdetem a testvéreknek azt is, hogy volt egy esküvünk is a múlt héten. Fischer Gábor és Rácz Ildikó kötött házasságot Sándor falván. Tegnap 18 órakor volt az esküvőjük a Pallavicsini kastélynek a kertjében. Isten áldását kívánjuk az ő életükre, családjukra is. Kérdetek egy következő programot. Augusztus 17-én, ez egy szombati nap lesz, 10 órától Makón, nagy templomban, református templomban lesz az egykori történelmi békés bánsági egyház megye gyülekezeteinek a találkozója. Ez a békés bánsági református egyház megye, ez egy nagy egyház megye volt a Trianon előtti időkben, a Trianon után ez megszűnt, ez az egyház megye, de most az ottani, meg az itteni esperesek, illetve a gyülekezetek fölvettük a kapcsolatot, és lesz egy ilyen nagy találkozó. Hát nem tudom pontosan, hogy mennyire lesz nagy, de nagynak gondolják, és nagynak tervezik. És erre szeretettel hívnak és várnak bennünket is. Aki el tud majd menni, az szeretettel küldjük, és áldáskívánással küldjük. Tehát augusztus 17-én, szombaton 10 órától lesz ez a találkozó, Makói nagy templom, református nagy templomban. Ha valakit még érdekel a program, akkor én tudok még erről beszélni, de most hadd ne beszéljek tovább erről. Ugyanazon a hétvégén egyébként gyülekezeti hétvégünk is lesz, az már előbb meg volt szervezve, úgyhogy azt ezért nem fogjuk lemondani. A Balatonhoz megyünk, és aki jön, az készüljön erre a gyülekezeti hétvégére is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 255. dicséretünket, és énekeljük ennek kijelölt verseit. A 255. énekünk első, valamint 7. és 8. versét énekeljük, utána pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk. A 255. énekünk első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni.